Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Lánci Tamás, a Századvég vezető elemzője, a politikai elemzések központjának igazgatója, a figyelő főszerkesztője. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét, köszönöm a meghívást.
Magabiztos kongresszus volt, minden idők legnagyobb Fidesz kongresszusa, jelentette az eseményt végig a helyszínen figyelő kollégám Németh Zoltán. Semmi okuk az aggodalomra valóban?
Hát a magabiztosságnak van oka, érthető, hogyha ránézünk a közvéleménykutatási adatokra, akkor ilyen óriási előnnyel kormánypárt még nem fordult rá a választásokra, még a rendszerváltás óta, tehát ez mindenképpen adhat okot az önbizalomra. Az a tény is, hogy az ellenzék leginkább saját magával van elfoglalva, tehát akik arra számítottak, hogy szeptember-októberben egy nagy ellenzéki rohamot láthatunk majd, azok tévedtek. Egyébként magamat is ide sorolom. Én többet néztem ki az ellenzékből, azt gondoltam, hogy egy sokkal erőteljesebb politizálást fognak folytatni. Ehhez képest azt látjuk, hogy teljes mértékben magukba vannak fordulva, egymással veszekednek, igazából új ötlettel nem tudtak előállni.
Ellenzék melyik részéből nézte ki emlékei szerint a legtöbbet mostanra?
Hát én nem tennék különbséget. Én azt gondoltam, hogy mostanra valamiféle, még hogyha nem is teljes mértékben tető alá hozott, de tehát nem feltétlenül egy aláír dokumentummal rendelkező összefogás, de valamilyen látható egyetértés már kialakul az ellenzéki szereplők között, és hát meglep igazából, hogy ezzel teljesen ellentétes folyamatok játszottak le. Ez egyébként a politikai észszerűségnek is teljes mértékben ellentmond.
Nincs elég idejük még bármit tető alá hozni, vagy az MSZP sorsával ennek a történetnek vége van végleg?
Rossz pályán vannak, a trend nagyon rossz. Tehát még talán idő lenne, hogyha a folyamatok jó irányba mennének, de úgy látjuk, hogy az MSZP válsága hétről hétre mélyül. Én úgy látom, hogy a DK sem tud igazából profitálni ebből, a kispártok sem nagyon. Talán az LMP amelyik fölismerte, hogy egy nagyon komoly lehetőséget kapott az MSZP összeroskodásával. Ők mutatnak életjeleket, de ők is azért sokszor elvesznek az ellenzéki, többi ellenzéki párttal való vitában. A Jobbik pedig szemmel láthatóan hónapról hónapra 1-2 százalékot csúszik lefelé, és nem tudott sem olyan mondani valóval előállni, sem olyan lendületet nem tudott felmutatni, ami számottevő lenne, vagy ami azt mutatná, hogy a Jobbik látja, hogy ebből az ellenzéki katyvaszból merre van a kiút.
A mezőnyről a beszélgetés második részében. Azért sem kell aggódni a Fidesznek, hogy a hívei hátra dőlnek, és azt mondják, hogy ez meg van nyerve. Nincs ellenfél a pályán. Hát kit, hanem minket.
És ez a mérleg másik serpenyője, tehát amikor ennyire nincs ellenfél a pályán, akkor valóban a kormánypártra leselkedő legnagyobb veszélye az, hogy a választói, a szavazói elkényelmesednek, és ebből fakadóan azt gondolom, hogy a Fidesznek a következő 5 hónapban, ami várhatólag a választásokig hátra van, minden erejét a mozgósításra kell fordítania, tehát arra, hogy a híveit meggyőzze, hogy a választás még nincs megnyerve, hogyha elkényelmesednek, hátradőlnek, akkor még baj is lehet.
Mivel lehet ma mozgósítani a Fidesz híveket? Van erre valamilyen biztos információkutatás? Mire érzékenyek?
Hát az látható, hogy az a politizálás, amelyet valamikor az a politikai irány, valamit 2015-ben kezdett meg először a miniszterelnök, aztán erre fölcsatlakozott a kormány és a kormánypárt, amely részben a migrációs vitáról szólt, és aztán kiteljesedett egy ilyen szuverenitás vitává. Ez jól láthatóan működik, érdekli a szavazókat, érdekli a választókat. Vitapont. Tehát az ellenfél, az ellenzék sem tud kitérni előle. Szokták azt mondani, még mai napig is hallom ezt, hogy ez soros terv, meg a migráció kérdés, ez A probléma, foglalkozunk valami mással, de ha A probléma lenne, akkor az ellenzék már rég ki tudta volna kerülni a kormánypártokat, és be tudott volna hozni ennél érdekesebb, izgalmasabb, fontosabb témákat. De jól láthatóan a választók ezt fontosnak ítélik. Tehát a szuverenitás vitát, nevezzük most ezt így, olyan fontosnak ítélik, ami minden más témát lényegében kiszorít a közbeszédből. Persze vannak mellékzöngék természetesen, de alapvetően mégiscsak a fő tematikát a kormánynak a migrációs politikája, a szuverenitásvédő politikája határozza meg. Hogyha most a napi politika nyelvére szűkítem ezt le, akkor a soros terv körül forog a vita.
De épp azt akartam kérdezni, hogy mit érthet vajon az úgynevezett átlagválaszt, amely persze nem létezik, a szuverenitás vitán, a biztonsági kérdést, azt, hogy terrormerényletek vannak Európában, ez nem szuverenitási kérdés, ez rendőri meg megelőzési kérdés.
Hát az, hogy egy ország fönn tudja tartani az erőszakmonopólium, mármint, hogy egy állam fönn tudja tartani az erőszakmonopóliumot az országban, vagy ezt egyébként paramilitáris szervezetek kikezdik, meg tudja védeni a határát, ez nem rendészeti kérdés, ez szuverenitás kérdés. Tehát a szuverenitás, nem akarok belemenni, ez ugye sok mindent jelenthet, de például ezt is, hogy a közbiztonságot fent tudja tartani a kormány. Tehát azt akarom csak, oda akarok csak kiukadni, hogy minden egyes választópolgár félhetően valami mást hall ki a Soros tervből, valamelyik más-más részlete az, amelyik számára fontos, amelyik érdekes. Valaki nyilván egy értelmiségi, elsősorban ideológiai problémaként látja. Mondjuk egy alacsonyabb végzettségű ember elsősorban közbiztonsági problémának tartja a migrációs kérdést, vagy a szuverenitás kérdést. Tehát mindenki másképp fordítja le a saját maga számára, de én úgy látom, hogy mindenki számára jelent valamit még, inverz módon a liberálisok számára, meg a baloldali szavazók számára és véleményformálók számára is, hiszen jól látható, hogy egyébként beleállnak ezekbe a vitákba a kormánnyal, nem vonulnak le a pályáról, véleményt fogalmaznak, ellentétes véleményt fogalmaznak meg, tehát jól látható, hogy valójában őket is érdekli. Érdekli az a kérdés, hogy legyen-e Magyarország egy nyitott társadalom, amelynek átjárhatók a határa, amelyik multikulturális, amelyik föladja az ezeréves hagyományait, kereszténység, stb. Tehát, hogy ezek a kérdések foglalkoznak. Ez a legfontosabb identitás kérdés szerintem, és érthető, hogy mindenkit foglalkoztat, mindenkit a maga szintjén, a maga érdeklődési területén.
Az, hogy mindenkit foglalkoztat, az azt is jelenti, hogy azon a kérdésen már mindenki átlépett, hogy ez a terv, ez valójában létezik-e, és ezt egy erre megfelelő hatáskörű szervezet végre is akarja hajtani?
Most látom, hogy zajlik egy kísérlet, hogy ezt a vitát azzal tegyék zárójelbe, hogy megkérdelezik a vitának a létjogosultságát. Magyarán, hogy létezik-e egyáltalán, amiről beszélünk. És itt különféle lingvisztikai és egyéb kísérletek fölmerültek.
Plusz Navracsis Tibor.
Így van. Tudnék érdekes hasonlatokat hozni a történelemből, hogy milyen az, amikor mondjuk egy adott rendszer nem nevezi néven azt a politikát, amit csinál, de ettől még csinálja. Tehát jól látható, brüsszeli politikusoknak a garmadája nyilatkozta, hogy kvótapárti, kvótát akar, nyitott határokat akar, korlátlan betelepítést akar. Ez a Soros terv. Tehát erről szerintem vitatkozni, hogy ez létezik-e, ez egy, mondhatnám azt is, hogy ténykérdés, ami egy felesleges időpocséklás. Ez létezik, Európában zajlik ez a vita, nekünk egyébként van kutatásunk, egy fél évvel ezelőtt készítettük a századvégben egy egész Európára kiterjedő, Európa mind a 28 államára kiterjedő nagy felmérés volt, reprezentatív kutatás, és abból világosan kiderül egyébként, hogy az európai választópolgárokat is ezek a kérdések foglalkoztatják, az ő fejükben is ott van ez a kérdés, a migrációs kérdés, és ezekre Brüsszel tendenciózusan mindig ugyanazt a választ adja. Ezt nevezzük Soros tervnek. Most lehet azon vitatkozni, hogy ezt ne Soros tervnek hívjuk, hanem mondjuk EK per 162-es irányelvnek, de azt gondolom, hogy a politikában elnézhető és méltányolható, hogyha valaki érzékletesen akar fogalmazni.
A kormány nevet adott a gyereknek, hogy könnyebb legyen megnevezni.
És egyszerűen. azt gondolom, hogy ha akár Navracsis Tibor, akár más tud olyan amerikai üzletembert mondani, aki ilyen markánsan állt ki a migráció mellett, és ilyen gyakran találkozik a vezető európai tisztviselőkkel, akkor nevezze meg, mondja meg. Mert ilyet nem tudunk, csak azt látjuk, hogy Soros György az, aki időről időre ellátogat az Európai Parlamentbe, ott előadást tart, találkozik az Európai Bizottság vezetőjével, tehát azt látjuk, hogy egy szoros együttműködés van. Innentől kezdve azt gondolom, hogy a feltételezés az joggal él, hogy az Európai Uniónak bizonyos szervei összhangban cselekednek azzal, amit Soros György és az igencsak kiterjedt NGO hálózata tesz.
Ebből az következhet, hogy ez lesz a kampány fő motívuma plusz egy eredménykampány?
Azt gondolom, hogy az eredménykampányt kihagyni őrültség lenne a kormány részéről. Mert azért szerintem azt még a kormány legvérmesebb kritikusa is elismerik, hogy 8 év alatt, bár még nem telt el teljesen 8 év, mondjuk 7 és fél év alatt azért óriási változások zajlottak az országban. Én most nem akarom felsorolni ezeket, szerintem a hallgatók azért tudják, látják. Azért az ország talpra állt, a gazdaság most már jól teljesít, ezt egyébként külföldön is elismerik. Tehát ezeket az eredményeket, bár egyébként vitatják, tehát azért hallani baloldalon hangokat, akik vitatják ezeket az eredményeket. Én ezt kontraproduktívnak tartom, tehát szembe menni ilyen mértékben a tényekkel a politikában azért ez nem célszerű. Magyarán van teljesítménye a kormánynak, ezért azt gondolom, hogy egy ilyen jó portékát miért tennek ki az ablakba.
Elmondják, mit tettek az elmúlt 8 évben, hogy az emberek ezt jobban tudják? Hát egyébként is tudják, hogyha az valóban igaz, hiszen a bőrükön lehet érezni.
Ó, szerintem nem egyáltalán így? Nem. Szerintem nem. Tehát az ember nagyon gyorsan felejt, és hogyha belegondolunk abba, hogy ma már nehezen tudjuk fölidézni például, hogy kik voltak azok a neves magyar közgazdászok, akik azt mondták, hogy ha Magyarország nem állapodik meg az IMF-fel, akkor az ország falnak fog menni. Már én sem tudnám pontosan felsorolni, kik voltak ezek, pedig csak 4 éve volt ez. 2013-ban lehetett ilyen hangokat hallani, hogy Magyarországnak meg kell állapodni az IMF-fel. Ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mi nem állapodtunk meg, visszafizettük az IMF hitelt, túl vagyunk ezen a kérdésen. Ez egy most csak egy kiragadott példa volt, de tudnék még jó pár ilyet mondani. Deviza hitelesekkel kapcsolatos döntések, családtámogatási rendszer, rengeteg minden történt, és nyilván, amit egyébként, ez egy emberi tulajdonság, amit kap az ember, az természetesnek fogadja el, és hajlandó nagyon gyorsan megszokni, és úgy tekint rá, mint ami mindig is volt. Tehát én azt gondolom, hogy egy politikusnak, vagy egy politikai pártnak gyakorlatilag kötelező házi feladat egy ilyen helyzetben, hogy elmondja, hogy mit végzett, mi az a teljesítmény, ami mögötte áll.
A hála viszont nem politikai kategória, jól tudjuk. Azt látjuk, hogy a Fidesz milyen országot nem akar, mert ezt elmondja minden egyes alkalommal, a soros terv szerinti országot nem akar. De az úgynevezett soros terv szerinti. De miért akar? Ez látszik-e?
Ez azért a kongresszuson szerintem kirajzolódott. Tehát, illetve a miniszterelnöknek az elmúlt hónapokban adott beszédeiből azért kirajzolódik az a kép, hogy milyen következő 4 évhez kér folytatást. És azt kell mondjam, hogy jelenleg az egyetlen olyan politikai erő a csatatéren, amelyikről lehet tudni, hogy milyen politikát fog folytatni. És talán ez a kormánypártoknak az egyik legnagyobb előnye. Ugyanis az összes többi párt képtelen artikulálni, ha egyáltalán van gondolata arról, hogy mit szeretne azon túl, hogy kormányváltást, mert vannak ilyen pártok, amik megragadnak ennél, hogy kormányváltás, de mindenáron. De én nem nagyon látok jelenleg olyan pártot, amelyik értelmesen, érthetően, széles tömegek számára képes lenne elmondani, hogy milyen jövőben gondolkozik, és ez nagy mértékben csökkenti az ellenzék egyes szereplőinek a kormányzó képességébe vetett hitet.
Háborús jövőben, idézőjelben a szuverenitás harc csatája szerint meghatározott jövőre kell számítani a Fidesztől?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát a harciasság nem fog csökkenni két okból. Egyrészt Európában jól látható egy igen jelentős, azt is mondhatnám, hogy geopolitikai küzdelem van, ezért most már egy egészen világos törésvonal rajzolódik ki, amely fut le északról délfelé, és valahogy kelet-nyugatra osztja az államokat. Itt vagyunk mi, visegrádiak, illetve hát most már ez ide sorolhatjuk akár Ausztriát, mondhatjuk azt is, hogy a közép-kelet-európai országok, illetve a nyugati országok között egy versenyfutás zajlik, hogy ki az, aki Európa jövőjét meghatározza. Ebből különféle konfliktusok származnak, már most is, meg a jövőben is, tehát azt gondolom, hogy a harcnak a tematikáját ez megadja. De van egy, mondhatnék azt, hogy a pártpolitikai logikába illeszkedő oka is annak, hogy a harcias retorika és hangnem miért fog megmaradni. Az előbb elmondottakból, tehát hogyha ennyire nincs ellenfele a Fidesznek a pályán, akkor a Fidesznek mindent meg kell tennie azért, hogy a saját szavazóit, hogy tetszik, tűzbe hozza, és elvigye szavazni. Tehát azt gondolom, hogy erre nagyon komoly súlyt fog vetni, hogy a saját szavazóiban a harci kedvet megőrizése. Ez biztos, hogy vagy én azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel egy harcias hangnemet fog használni.
Van-e arra valamilyen adatkutatás, hogy a saját szavazók mennyire látják nyerhetőnek ezeket a csatákat? Na mondjuk fociban nem szoktuk megverni a németeket, meg európai csapatokat, de ezekben a szuverenitás csatákban megverhetjük őket? Tehát győzhetünk? Vagy ez nem számít?
Ugye ma elhangzott, a miniszterelnök azt mondta, hogy győzhetünk. Ugye győzelem geopolitikai küzdelmekben azt általában mindig mondjuk 10-20 évvel később szoktak hirdetni. Tehát ritkán veszik észre a kortársak, hogy egy geopolitikai küzdelem eldőlt. És itt azért olyan, hogy precízen fogalmazzak, itt olyan változóknak, olyan társadalmi változóknak a befolyásolásáról van szó, mint például a demográfiai kérdés, amelyek azért lassan változnak, lassan alakulnak ki az új trendek. A jelenlegi kormány, de itt általában a szomszédos országok, azok például ezt a demográfiai kérdést kulcskérdésnek tartják. És pontosan mikor lehet megnyerni egy demográfiai csatát, hogy csak egy ilyen nagyon-nagyon magasztos dolgot mondjak, ezt valószínűleg nem ma, nem holnap, és nem is jövőre. Ez egy hosszabb folyamat.
De egy ideje átfordult. Tehát most már, minthogyha több gyerek születne, mint korábban. Bár az ideális 2,1 környékétől még messze vagyunk.
És valójában egyik európai sem ország, egyik európai ország sem éri el a 2,1-es termékenységi rátát. Illetve vannak olyanok, amelyek ugyan elérik, de ott nem a, mondjuk úgy, hogy az őslakosság, tehát nem az adott ország természetes lakosság, hanem a bevándorlók révén. Tehát ott, ahol 2,1 fölött van, nem sokkal, mint mondjuk Franciaország, ott is elsősorban a migránsoknak köszönhetően. Tehát itt azért látszik, hogy ebben egy nagy küzdelem van, hogy például a demográfiai kérdést hogyan kezeljék. Van egy magyar válasz erre, van egy nyugat-európai válasz erre, ugye a nyugat-európai bevándorlás, a magyar pedig az, hogy nagyon komoly ösztönzőkkel kell segíteni a gyerekvállalást. De hogy ez a csata mikor fog eldőlni, hát én azt gondolom, hogy ez egy hosszú folyamat.
A miniszterelnök az Európai Nemzetek Szabad Szövetségéről is beszélt, mint az Európai Egyesült Államok ellentétjéről. Amiben mindenkinek tisztelni kell a másik véleményét és a másik érdekeit. Ez is a csata része?
Persze, és ez megint nem egy két nap alatt eldőlő csata, hiszen egy intézményrendszert kell megváltoztatni. Az Európai Unió az elmúlt 20-25 évben egy szörnyszülötté változott, amelyik önálló életre kelt, mint egy gólem, és elkezdett gyakorlatilag felhatalmazás nélkül cselekedni. Ez a migráció kérdésében nagyon jól megmutatkozott, és valóban egy áldász küzdelem van Brüsszel, a nemzetállamok között, hogy kinél lesz a következő időszakban a kormánykerék, a jövőben kihez fog kerülni a kormánykerék. De ez megint egy olyan csata, amivel nem fognak egyik nap majd egy győztest hirdetni, hanem szépen lassan a nemzetállamok maguk alá gyűrik Brüsszelt, vagy hát, hogyha nem így történik, akkor Brüsszel fogja a nemzetállamokat maga alá gyűrni, és akkor majd 30 év múlva egy történész megírja, hogy ez a folyamat játszódott le, és ennek ilyen és ilyen ütközetei voltak.
Ennek a folyamatnak a részletei, ezek eléggé átláthatók ahhoz, hogy a választók fölsorakozzanak a csatát vezető miniszterelnök mögé?
A magyar miniszterelnöknek elképesztően jó képessége van abban, hogy ezeket a csatákat, ezeket a nagyon bonyolult, és az emberek több elképesztően távol lévő küzdelmeket lehozzák a napi életszintjére, és átérezhetővé, megérthetővé tegyék. Ebben azt gondolom, hogy Orbán Viktornak egyrészt óriási gyakorlata is van, meg nagy tehetsége is, talán a legnagyobb Európában. Nem véletlen nyilván, hogyha ránézünk a pártok támogatottsága adataira, hogy a Fidesz úgy áll, ahogy.
Ide tartozik a adunk nekik egy tockost, meg egy kokit kifejezések is?
Nem csak erre gondolok. Ez egy ízlésbeli dolog, hogy ez valakinek tetszik, vagy sem. Én inkább arra gondolok, hogy bonyolult, nehéz ideológiai kérdéseket, intézményszervezési kérdéseket képes lefordítani a magyar miniszterelnök az átlag magyar embernek a nyelvére. Ez egy különleges képesség, hogyha valaki elkezd politikával foglalkozni, akkor szerintem eléggé hamar rájön, hogy az egyszerű beszéd az a legnagyobb kincs és a legnagyobb kihívás.
Aki nem tudja elég egyszerűen elmondani, az valószínűleg nem is érti, amiről beszél.
Hát, vagy érti, csak nem rendelkezik ezzel az adománnyal, hogy képes legyen ezt egyszerűen átadni, de valóban egy óriási intellektuális képesség, hogyha valaki bonyolult dolgokat képes egyszerűen elmagyarázni. Hozzáteszem, sok értelmiségi ezt valami szentségtörésnek tartja, mert úgy gondolja, hogy a bonyolult valóságot csak bonyolultan lehet visszaadni. Vissza lehet adni bonyolultan is, de azt gondolom, hogy sokkal nagyobb intellektuális kihívás és erőfeszítést igényel, bonyolult dolgokról egyszerűen beszéljünk.
Lázár János arról is beszélt, hogy győzni is többféleképpen lehet kihívó nélkül, jobb hiány, világnézeti alapon és kormányzati teljesítmény alapján is. Ha most nézi a számokat, melyikre a legesélyesebb a Fidesz? Melyik fajta győzelemre?
Hát ez egy picit elméleti kérdés, mert
egyszerűen kell válaszolnia.
Igen. Gyakorlatilag ez a kérdés arról szól, hogy milyen hangszeren fog játszani a kormány és a kormányzati kampány. Én azt gondolom, hogy az összes felsorolt hangszeren játszani fog. Tehát ez az ideológiain, a teljesítmény alapon, tehát ezek mindegyike. És mint szoktam ezt használni, ezt a képet, mint az orgona sípok fognak egymás mellett szólni, és adnak ki egy összhangzottant.
Ulyás Gergely alelnök megerősített, alelnök is mondott egy nagyon érdekes mondatot, hogy az ellenzék gyengeségi a Fidesz felelősségét növeli, és azt is mondta, hogy a Fidesz olyan párt, amelynek kormányzása idején azok is otthon érzik magukat az országban, akik nem rá szavaztak. Ebből milyen politika következik? Mert első ránézésre én azt képzeltem, hogy valamiféle szelidebb politika következik.
Én azt gondolom, hogy ez egy szép keresztény gondolat egyébként, ugye valahogy úgy szerepel ez a Bibliában, hogy akire sokat bíztak, azon sokat kérnek számon. Valójában tényleg arról van szó, hogy jelenleg, és ez egy nagyon veszélyes, bizonyos értelemben nagyon veszélyes politikai helyzet, jelenleg a Fidesznél van minden felelősség. Tehát nem tud kivel osztozni az ország vezetésének a felelősségében.
Semmilyen hibáért nem háríthat senkire
semmilyen felelősség. Nem, senkire nem tudja hárítani. Ez egy nagyon nehéz helyzet. És eddig a kormány ezt jól kezelte, ezt a kérdést, ebben azt gondolom, hogy jól teljesített, de ugyanakkor ez mindig éberségre kell, hogy intse a kormányt, mert borzasztó nehéz úgy a politika színpadán állni, hogy nincs kire rámutatni, nincs hova hárítani a felelősséget.
De akik nem a Fideszre szavaztak, igen? Azok vajon azért nem a Fideszre szavaztak, mert nem érzik magukat otthon az országban? Ízlésbeli problémájuk van a Fidesszel? Nem ismerik el a teljesítményüket? Lehet tudni erről a választói csoportról többet annál, mint amit a párt preferenciák alapján látunk?
Hát most szerintem a legnehezebb kérdést kaptam, hogy ki miért nem szereti a Fideszt, aki nem szereti a Fideszt. Ez itt rengetegféle választható. Nyilván van egy kulturális törésvonal, talán ez a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, de az egész világon felerősödnek az identitás kérdések. Jól látható, hogy még olyan országok is, amelyek egyébként gazdaságilag jól teljesítenek, képes kormányváltó hangulat kialakulni, egész egyszerűen azért, mert a gazdasági kérdéseknél az identitás kérdések fontosabbá válnak. És Magyarországon azt gondolom, hogy már hosszú ideje az egyik legfontosabb törésvonal az a kulturális vagy identitásbeli törésvonal. És itt van egy Magyarországon egy nem lebecsülhető, a Kádár rendszerből eredeztethető bal és balliberális kulturális hagyomány, egy törésvonal a nemzet és a balliberális erők között, amely egyébként nagyon sokáig ez a törésvonal a balliberális erőket segítette, mert egész egyszerűen balliberális oldalon volt több szavazó. Ez szépen lassan, részint életkori adatok részint, vagy életkori folyamatok, vagy demográfiai folyamatok részint, pedig a Fidesz nagyon tudatos pártépítő munkája révén ez a törésvonal eltolódott, és ma azt lehet mondani, hogy ma egy jobboldali választói többség van, amelyet a Fidesz szervezett meg, és élvezi ennek a hasznát. De ez mondjuk egy kb. 25 éves munkának az eredménye. Tehát akik viszont a törésvonal másik oldalán ragadtak, azok lehet, hogy egyébként haszonélvezői, sőt azt gondolom egyébként sok esetben haszonélvezői a Fidesz politikájának gazdasági értelemben, de kulturális okokból sose fognak a Fideszre szavazni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Lánci Tamás a századik vezető elemzője, a Politikai Elemzések Központjának igazgatója, a Figyelő főszerkesztője, az Aréna vendége.